Nagyon nagy szeretettel köszöntöm újra testvéreket advent harmadik vasárnapján, és a Filippi levélből fogok alapigét olvasni Pál apostolnak. Filippi beliekhez írt második fejezetéből fogok olvasni. Akinek van lehetősége, állva hallgassuk meg Isten igéjét. Jelzett helyen így hangzik Isten igéje. Ezért tehát, szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távollétemben is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romolhatatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekehez elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek. Ezzel dicsekszem majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, és nem fáradtam hiába. Sőt, ha ital áldozatul kiöntetem, és a hitetekért bemutatott áldozatban és szolgálatban örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal, de ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem együtt. Úr Jézus, köszönjük neked ezt a reggelt, ezt a vasárnapi délelőttet, amikor a te feltámadásodnak az emlékezetére újra és újra összeértünk, és hálát adunk azért, hogy meggyújthattuk a mi adventi koszorunkon a harmadik gyertyát, amivel szeretnénk rád figyelni, rád hangolódni, és kérlek, szólj a te igéd által a te nevedben, Úr Jézus. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Ebben az igében az egyik központ üzenet, meg a hétnek, aki esetleg olvast az állítatot, így a csillagokról szólt, hogy emeljük fel a mi tekintetünket az égre, a csillagokra. És én nagyon-nagyon szeretem így a csillagászatot, a csillagokat, mert amikor felnézek az égre, és látom a csillagokat, akkor igazából így a szemünk előtt megelevenedik a történelem, mert ugyanezt a csillagos égboltot láthatták elődeink, láthatta az Úr Jézus, nyilván Palesztinában egy picit más, de nem olyan nagy ez a távolság. Tehát, hogy ugyanazt láthatták, amit mi ma láthatunk az égbolton. És amikor felnézünk a csillagos égboltra, akkor hát óriási távolságok, óriási mértékegységekről beszélünk. És például ott van az egyik a fénynek a sebessége, ami egy olyan mértékegység, amit nagyon-nagyon nehéz felfogni, de hogyha a földi viszonylatban nézzük ezt, akkor itt van a földünk, és a fénysebesség az 300.000 kilométer tesz meg egy másodperc alatt. Ez azt jelenti, hogy egy másodperc alatt a földet az 7,5-szer megkerüli. Ugye 40.000 a egyenlítőnél a Földnek a kerülete. Tehát 7,5-szer, ez a fénysebesség. De hogyha mondjuk kilométerben nézzük azt a csodát, ami előttünk van, akár így a bolygóknak a méretében is, akkor hoztam egy ilyen kis videót ezzel kapcsolatban, és hogyha például megnézzük a Plutónak az átmérőjét, akkor az 2400 kilométer, ez az átmérője, de majd mindjárt tovább megyünk, és akkor látjuk azt, hogy például a Holdnak 3500 kilométer az átmérője, tehát az már egy elég nagy bolygó, ezért is van hatással itt a Földön az árapályra, vagy itt van a Mars 6800 kilométeres átmérővel, tehát most még mindig kilométerekben beszélünk, akkor itt a Vénusz, erről még lesz szó a mai napon, és akkor a Földünk, azt mondják, az univerzum legszebb bolygója 13.000 kilométeres átmérővel, ugye ebből jön ki a 40.000 kilométeres kerület, és hogyha a naptól való távolságokat nézzük, akkor az is érdekes, hogy ahol a Föld elhelyezkedik, az első bolygó az a Merkur, ott mínusz 183 és plusz 427 fok a hőmérséklet. Tehát nem nagyon érett. A következő az a nap után a Vénusz, az már a Föld előtti, hát a Vénuszon is 120 Celsius fok az átlag hőmérséklet, a Marson pedig mínusz 63 az átlag hőmérséklet. És hogyha megnézzük, ugye most 1,4 millió kilométer átmérője a napnak, de vannak nagyobb napok, az a napok, a csillagok, aminek saját fénye van, a bolygóknak már nincs saját fénye. És hoztam egy nagyon egyszerű kis prezentációt, egy mandarint, ami 5 centis. És hogyha a Földünk ekkora, tehát hogyha a Földünk 5 centis, akkor a nap az 538 centi. Tehát ide már nem férne be. Tehát ha a Földünk ekkora, akkor a nap az 538 centis. És ha van egy olyan furcsa képződmény itt az univerzumban, a galaxisokban, mert nem egy galaxisról beszélünk, hanem több, sok galaxis van, csillagok milliárdjai, billiói találhatók ebbe benne. Van egy olyan csillag, ami nagyon sok ilyen csillag meghal, kitágul el, és utána összesűrűsödik, és annyira sűrű lesz az atomi részecskéje. Például, hogyha abból egy mandarinit így megfognám a kezembe, elengedném, átmenne a Föld túloldalára. És onnan vissza. Tehát megint, és akkor surlódás következtében egyszer csak megállna. Tehát ez az anyag, ez a fekete lyukból származik, ami magába, tehát csillaggyilkosoknak is szokták így hívni, mert magába szippantja a csillagokat. Tehát amelyik csillag túl közel megy hozzá, az magába szívja. És hogyha például ezt a fekete lyukat nézzük, akkor, és hogyha még mindig ekkora a Földünk, akkor 923 kilométer átmérőjű egy ilyen fekete lyuk. 923 kilométer. Tehát majdnem 1000. És akkor, ha az univerzumokat nézzük, akkor már ott már fényévekben beszélünk, és bele gondolunk, hogy már milyen döbbenetes az Istennek a terve, az alkotása, hogy az univerzum ura az, aki foglalkozik a te és az én ügyes, bajos kis dolgaimmal. És ez az igaz Zsoltárok 147-ből meggyógyítja a megtört szívőeket és bekötözi sebeinket. Megszabja a csillagok számát, nevet ad mindegyiknek, nagy a mi urunk, és igen erős, bölcsessége határtalan. Tehát ha az univerzumot megnézzük, csillag milliárdokat, billiókat, akkor tényleg azt kell mondani, az Isten határtalan, hatalmas Isten. És mégis ez a hatalmas Isten emberré vált, közénk jött, testet öltött, hogy megmutassa az utat az atyához, hogy megmutassa az utat a mennybe. Tehát ennyire szeret bennünket az Isten. Nem csak végtelen, hanem önmagát végessé tette, korlátozta magát ebben az emberi testben, amiben mi is benne vagyunk. És hogyha egy mondatba össze kellene foglalni mai nap tanítását, akkor ez a mondat lenne, hogy ragyogjatok, mint csillagok. És így látjuk az adventi koszorúban már a középső gyertya is úgy lángra kapott, először azt hittem, hogy Misi meg se gyújtotta, de amikor nagy sötétség van, és nagyon jó volt ez az üregi bevezetés, amikor nagyon nagy sötétség van, ez a három gyertya már ezt a termet be tudná olyan szinten világítani, hogy eltájékozódnánk benne. Teljesen vak sötét van. Nyilvánvaló most a nap, ugye hallottuk, hogy mekkora nap az Földhöz képest, a nap fénye miatt ez elvész, ez a fényesség. Lesz majd a mi életünkben, szellemi életünkben, amikor majd az Isten elé kerülünk, és meglátjuk az ő fényességét, akkor már nem lesz szükség a miénkre, mert ott leszünk az Úr jelenlétében. De ma nagyon fontos az, hogy mint a csillagok úgy tudjunk ebben a szellemi sötétségben ragyogni. Az advent az várakozás jelent, ez egy latin kifejezés, és az adventus domini, az Úr eljövetele azt jelenti, és ez a négy gyertya is azt szimbolizálja, az első, hogy az Úr, mint messiás, hogy eljön a földre, és már bekövetkezett. Tehát ez már bekövetkezett. A második gyertya, hogy eljön a szívembe. Ez is egyfajta várakozás. Lehet azt mondani, hogy inkább ez az Úrnak a várakozása, hogy mikor jön el a te szívedbe, mikor jön el az Isten fényessége a te szívedbe. mikor jön el a szívembe, mikor fogadom be az Urat, az ő fényességét. A harmadik gyertya a mai, amikor én megyek előre. Ez is egyfajta várakozás. Mindannyian benne vagyunk ebbe, soha nem voltunk olyan öregek, mint most. És soha nem voltak ekkora gyerekeink, mint most, akinek van gyereke. Szóval megy az idő előre, és egyre közelebb van az Úr Jézushoz való találkozás. És a negyedik gyertya, amikor újra eljön Jézus, megítéli az élőket és a holtakat, ez a várakozásunknak a negyedik gyertyája. Hogyha visszakanyarodunk az alapigénkhez, akkor megnézzük ezt a Filippi-beli gyülekezetet, és azt tudjuk, hogy Pál apostol 50 tavaszán Sílás és Timoteus társaságában érkezett ide, Filippibe. Igen hirdetése nyomán főként asszonyokból álló gyülekezet keletkezett, és az első megtérés Lídia nevéhez fűződik, aki tiatírai bíboráros volt, és az ő otthona lett az első gyülekezetnek a helyszíne. De a Pál apostolék megjelenése egyfajta botrányt okozott ott a zsidóság körében, és azt mondták, ez tűretetlen, hogy Jézusról beszél, mint Messiásról. Néhány napot töltöttek ott Filippibe, és utána jó megverték őket, és el is kellett menekülniük innen. Hát azért született meg a levél, mert hogy nem lehetett ott. Azért nem írok levelet a gyülekezetnek, például én, mert itt vagyok. De ha nem lennék, akkor nyilván írnék, és ez is az ókorban ugyanígy működött. Pár távozása után Lukács ott maradt a gyülekezetben, azt mondják teológusok, és először kezdetben a zsidók tértek meg, tehát egy zsidó-keresztény jellegű volt a gyülekezet, messiási hívők, de utána már inkább pogány-keresztény, tehát abból a világból tértek meg az emberek. És azt mondja Pál apostol a 4. fejezet első versében, hogy annak okáért, és egy károli fordítást olvasok, annak okáért szerelmes atyám fiai, akik után úgy vágyakozom, ti én örömöm és én koronám, eképpen álljatok meg az Úrban, én szerelmeseim. De micsoda megszólítás, micsoda szívmelengető üzenete ez Pálnak, és ha megnézzük ezt a szerelmes kifejezést, hogy a görögben ez az agapé szeretet. Károli így fordította le, hogy nem emberi módon, hanem a magyarban a szeretetet nagyon nehéz fokozni, hogy melyik az az önfeláldozó, az az Isten, az a mártír, mindent oda ad a szeretet, és akkor így mondja, hogy szerelmes atyám fél. De ez nem arról a szerelemről szól, amit mi próbálunk néha erőltetni, hanem ez az Istennek a végtelen szeretetéről szól. És hogy így szereti Pál apostol is, így szerette ezt a gyülekezetet, és a gyülekezet is őt, ugyanis ez a levél egyfajta hála levél. Mert amikor Pál apostol fogságba került, akkor ez a gyülekezet nem feledkezett el róla, amikor az üregbe zárták, mert hirdette az evangéliumot, akkor ez a gyülekezet adományt gyűjtött és küldött Pál apostolnak. És amikor ez oda megérkezett hozzá, abban az elnyomott, kitaszított sötétségben, akkor nagyon jól esett neki ez a gondoskodás. És amiről Márti is beszélt, az a fizikai szükségbetöltés. Tehát beszéltünk az embereknek az Istenről, a nem látható Istenről, a csodáiról, Jézusról, ha üres a hasa. Maslow erre azt mondta, hogy a piramisnak az alja a fizikai szükségbetölt. És ha valaki fázik, hiába beszélsz arról, hogy hát Isten jó és szeret téged, de ember, hát fázik a lábom. Hát üres a hasam. Tehát ha ez nincs betöltve, ez az alap, akkor nem mehetsz magasabbra. És ezt nekünk is el kell fogadni, mert az ember lélek is, psziché is, tehát nem csak szellem, nem csak test, hanem nagyon fontos, hogy van lelkünk is, és ez a lélekhez kapcsolódik. Ez olyan, mint amikor az ember betegségbe kerül. Azt talán jobban fel tudjuk fogni, mint az éhezést vagy a fázást. Hiába tudod azt, hogy örök életed van, Istennek békessége, de hogyha mondjuk valami fáj neked, mert a lábad fáj, a hátad fáj, akkor az úgy az egész testedet, az egész lelkedre rányomja a bélyeget. vagy amikor a fejed fáj, akkor olyan látszik az ember arcán is, hogy valami nincs rendben. Hogy kiül ránk ez a nyomor az életünkben. Hálával tekint Pál apostol vissza a gyülekezet életére, fejlődésére, és az evangéliumot nem csak befogadta ez a gyülekezet, hanem beleállt annak a szolgálatába is. Ez a megtérés, a hitre jutás, a krisztusi életnek a lényege, meghallani, elhinni és megélni az Úr Jézusnak azt az életét, amit elénk élt. Tehát nem csak hallani, hanem meghallani, elhinni és megélni a krisztusi életet. Pál apostol milyen levelet írna nekünk ma? Vagy szűkítsük a kört, milyen levelet írna nekem, vagy neked? Hogyan hitted el? Hogyan hallgatod az Istennek az ígét? Hogyan éled meg? Másra figyelsz, vagy arra, hogy tőled mit vár el az Isten? Hogyan szeretnéd, hogy mit cselekedj? És amikor felnézünk a csillagos égboltra, akkor nagyon sok esetben azt látjuk, hogy ezek a csillagok milyen közel vannak egymáshoz. De tudjuk azt, hogy a csillagok a világűrben óriási távolságra vannak egymástól. Tehát például a mi galaxisunk, a tejútrendszer, ennek is az átmérője több mint 100 fényév. Tehát amíg a fény, 100 000 fényév, tehát ami a fény 100 000 éven át megy, ekkora a mi galaxisunk. És néha úgy látjuk a csillagokat, hogy közel vannak egymáshoz, de a valóság nem ez, hanem óriási távolságra vannak egymáshoz. De amikor a Földről úgy látjuk a csillagokat, hogy együtt állnak, ezt a csillagászok ütják, hogy konstelláció, és van olyan együttállás a mi életünkben, például most, hogy itt vagyunk, együtt vagyunk, örülünk, halleluja, megy a dicséret, imádkozunk, olyan jó minden, de a legtöbbször utána elmegyünk jobbra, balra, amarra. És iskolába kell menni, munkahelyre kell menni, egyedül vagy otthon már nyugdíjasként, egyedül kell megélni a hitedet, és ahogy hallottuk itt, ebben a szellemi sötétségben, vagy ahogy az igében is olvastuk, hogy nem csak az ókorra volt jellemző, hanem ma is, hogy nagyon nagy szellemi sötétség van körülöttünk. És itt kell világítanunk, itt kell fényt adnunk. Közel lehetünk egymáshoz, de a legtöbb esetben, mint a csillagoknak, nagy sötétségben kell ragyognunk. És tudjátok, a csillagoknak saját fényük van. Nekünk nincs saját fényünk. Mi inkább olyanok vagyunk, mint a Hold, vagy mint a Vénusz, vagy mint a Mars bolygók, és a nap fényét tükrözik vissza, és mi pedig jó esetben az Isten fényét tudjuk visszatükrözni. És azt mondják, hogy te olyan más vagy. Te nem vagy olyan, mint egy fekete lyuk. Te nem szívod magadba a fény, nem szívod el az energiákat, hanem valahogy belőled árad a fény. A fekete lyuk az olyan, mint a sátán. Hogy akkora vonzása, ha közel megy az ember hozzá, beszippantja. Akkora vonzása a fekete lyuknak egy elméletben, hogyha mondjuk egy űrhajós ruhában elkezdenek közeledni fekete lyukhoz, akkor például a lába közelebb van hozzá, akkor a lábára nagyobb gravitációs hatás van, mint a fejére, és ez széttépné az embert. És utána, hogy közeledik az a kettő darab, akkor megint megfelezni, és közeledik hozzá, és mire odaér, már teljesen darabokra hullott bármi, ami közelebb kerül hozzá. És ilyen a sátán is, hogy ha közel megy az ember, túl közel megy hozzá, akkor nem fog elengedni. És beszippantja. És tönkre akarja tenni az embernek az életét. És ezért fontos az, hogy a fekete lyuktól hatalmasabb a galaxis, és még hatalmasabb az Isten, aki alkotta mindezt. Fontos az, hogy mi a fényességhez legyünk közel, a naphoz. És tudjátok, ez a bolygó is, a mi bolygónk, a Föld a legcsodálatosabb, azt mondják, az univerzumban. Pontosan olyan távolságra van a naptól, ami élhető. Nyilván most jönnek a hideg napok, de nem mínusz 700 fok van, meg nem plusz 200 fok van, hanem azért valamilyen szinten élhető ez a bolygó. Visszatérve az igénkre, egy-két igét szeretnék kiemelni ezekből a versekből. Azt mondja a 12. versben, hogy szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek. És ez az ige, ez az agapé szeretet, ez a megszólítás. Nem emberi szeretet, nem azért, mert egy hullámoszon vagyunk mindig, hanem az Isten szeretetével szólítja meg Pál a gyülekezetet. És azt mondja, hogy engedelmeskedtetek, nem csupán a jelenlétemben, hanem sokkal inkább most, távol létemben is. Nem tudom, ki az, aki emlékszik arra, amikor iskolás volt. Nyilván vannak olyanok, akik közelebb vannak ehhez a pillanathoz, és még él bennük ez az emlékkép. Volt olyan, amikor azt mondja a tanár, hogy hú, valamiért ki kell menjek. El kell menni tanáriba, mert ott maradt valami. És kiment a teremből. Na és olyan komik, mi történt? Nem volt kontroll, nem volt a tanár. Ugye? Tehát akkor kiderül, hogy ki milyen diák. És hát a bátyám matek-fizika szakos tanárként dolgozott, és amikor dolgozatot iratott, akkor az volt a módszer, egy sportcipőt húzott föl, és egyébként is szereti a sportcipőt, és a terem hátuljába beállt. Nem előre leült, hátulra beállt. És ott áll csömbben, és tudta azt, hogy aki forgolódik hátra és nézi őt, az puskázik. Ennyi volt. És látta az egyik gyereket, hogy mindig forgódik, néz hátra, ezik, hogy és egyszer, amikor így előre fordult, akkor a sportcipőben oda ment mellé. És megállt mellette. És nem szólt semmit. És akkor a gyerek így ír, hátra fordult. És ilyen 190 centis a bátyám. Hát úgy majdnem szívrohamot kapott a gyerek. Tehát olyankor derül ki, hogy ki milyen, amikor valami nincs kontroll. Vagy az anarchia, amikor nincs törvény, vagy nem lesz a bűnnek büntetése. Olyankor derül ki, hogy milyen gonosz tud lenni az ember, és milyen engedetlen. De azt mondja Pál, hogy engedelmeskedtetek. Nem csak abban a néhány napban, amíg ott volt, döbbenet. Néhány napot volt ott Pál munkatársaival Filippibe, és mégis egy erőteljes, gyümölcsöző gyülekezet jött létre. Mert annyira fogékonyak voltak az Isten beszédére, igére, mint a száraz szivacs, ahogy beszívja a nedvességet, úgy fogadták be az Isten igéjét. És akkor így megint, hogyha belenézek a Biblia tükrébe, hogy én hogyan szívom magamba az Isten beszédét? Hogyan hallom meg? Hogyan értem meg? Hogyan élem meg? És te hogyan éled meg az Istennek a beszédét? A következő igénk így kiemelve azt mondja, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket. Megmondom őszintén, nekem ez furcsa volt. Tehát mi az, hogy félelemmel, és megnézem a görögbe, ott is ez van. Például a görögnek a félelem szava az a fóbia. Abból lett a... Amikor félsz valamitől, az is egy görög eredetű szó. És hát nem tudom ki az, aki nézte tegnap az angol-francia meccset. Tudjuk azt, hogy nem tudom, 80, segítsetek, harmadik percben talán, Henry Kane, az angol csapatnak a kapitánya, ugye egy gól volt az angoloknak, akkor kettő a franciáknak, és akkor ott volt, kaptak egy 11-est. Hát a 11-es, amikor 11 darab méterre áll az ember a kaputól, ott a hatalmas kapu, benne a kapus, meg a labda, és mondjuk 120-140 kilométeres órával megrúgja, ezt nagyon nehéz kivédeni. És mit csinált Henry Kane? Fölé rúgta. 11 méterre. Egy sorsdöntő helyzetben. És miért tette ezt? Nem szereti Angliát? Inkább a csigát enni? Franciáktól? Hát nem, hanem akkora nyomás olyankor, akkora presszió, az az idegi helyzet, amiben van, hogy azért nem tudta berúgni. És tudjátok, ha erre gondolunk, most elég aktív ez a világbajnokság itt körülöttünk, hogy ez a lelki nyomás, amit ott el kell viselniük ilyen helyzetbe, a legtöbben nem tudják, pedig egy rutinos vénrókának számít, és nem tudja, mert stresszel. Erre gondol Pál is, amikor mi félelemmel és rettegéssel akarjuk munkálni az üdvösségünket, azért tesszük el, mert nagy a tét. Tehát nem akármiről van szó, nem arról van szó, hogy jaj, milyen színű legyen a fal, vagy mit tegyek ebédre. Nem erről van szó, hanem arról, hogy az örök életünk, és hogy ha mennybe kerülünk, vagy a pokolba. Tehát erről van szó, és ezért mondja Pál, hogy vegyétek ezt nagyon komolyan, félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket. Tovább menve azt mondja, Isten az, aki munkálja bennetek. És ez a munkája, ez az energón a görögben, egy aktív és egy folyamatos munkáról van szó. Lehet úgy is fordítani ezt az igét, hogy működik, létrehoz, végrehajt, befolyásol, vagy hatással van rád. És akkor vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy én döntök, én határozom meg az életemet, a sorsomat, én irányítom a hétköznapjaimat. Milyen dolog az, hogy nekem még beleszól az Isten a dolgomba? Jelenlevők közül az Isten kivette a kezedbe az irányítást, vagy te adtad neki oda? Mert nem mindegy. Mert az Isten nem veszi ki az irányítást a kezedből. Hanem, mit olvasunk a jelenések könyvében? Az ajtó előtt áll az Úr Jézus, és kopogtat. És aki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Ő pedig én velem. Tehát az Isten nem töri ránk az ajtót, hanem ott van, és kopogtat. De ha elhiszed azt, hogy ő jobbat akar annál, mint amit te valaha el tudsz képzelni, ő látja a jövődet. És ő tudja azt, hogy jobbra mennyi, vagy balra mennyi. Ha te ezt elhiszed, akkor elfogadod az ő tervét, megengeded azt, hogy az Isten, a mindenható, az univerzumok ura lakozást vegyen a te testedben, a Szent Lelke által, és onnantól kezdve elkezd téged segíteni. Pártfogolni, vigasztalni, vezetni. Tehát döbbenjünk le ezen, hogy ez a mindenható Isten lakozást vehet a te testedbe. Erre mondja Péter, hogy az angyalok vágyakozva tekintenek abból, hogy milyen lehet az, amikor az Isten nem melletted van, hanem benned van. A te tested lehet a Szentlélek temploma. Milyen csodálatos lehet az. És erről tehetünk mi is bizonyságot, hogy milyen jó az Istenre figyelni. Milyen jó az, amikor a gyászunkban, a betegségünkben megvigasztal bennünket, és felemel bennünket. Nem majd magunkra. Vagy amikor a világ elfordul, vagy esetleg testvérek elfordulnak tőled. Mert olyat tetti, ami nekik nem tetszik. Milyen jó az Isten nem fordul el tőled. Soha. És azt mondja 14. 15. vers, zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, hogy fedhetetlenek és romlatlanok legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között ragyogtok, mint csillagok a világban. Amikor a középkorban, ókorban nézték az emberek a csillagokat, akkor láttak egy csillagot, ami este tűnt fel. És tudták azt, hogy mindig ott van, és az egy iránymutató csillag. Azt mondták, hogy ez az esti csillag. Akkor utána láttak egy csillagot hajnalban, hajnalhasadás előtt, ugyanott, azt mondják, hogy ez a hajnali csillag. Aztán a csillagászok rájöttek arra, hogy ez a kettő csillag ugyanaz. Ez az esthajnal csillag lett. Mert Mert valamikor télen ilyenkor látszik, nyáron akkor látszik, és hát tudjuk azt, hogy ez az egyik legközelebbi bolygó hozzánk, ez a Vénusz, az esthajnal csillag, és nincs saját fénye, mint ahogy a Földnek sincs saját fénye, hanem a nap fényét tükrözi vissza. De mégis úgy látjuk az égbolton, mint egy csillagot, mert visszatükrözi a napfényét. Amikor azt mondja, hogy ragyogtok, mint csillagok a világban, nem a mi fényünket kell erőltetni, mert nincs. Tehát az, ami belőlünk van, származik, az olyan, mint a fekete lyuk. Sötétség, semmi. Még magába szippantja azt is, ami körülötte van. Hanem annyit tudunk tenni, az Isten fényét tudjuk visszatükrözni. A vándorok sokszor ezt kalauz csillagnak hívták, mert ez utat mutathat a vándoroknak, és a te életed is utat mutathat a körülötted levőknek. És ott, ahol vagy, abban a közegben, abban a nagy sötétségben, egy pici fényforrás, igenis, utat tud mutatni. Vagy amikor a hajnalcsillagról beszélünk, amikor a hajnal hasadás előtt jelenik meg a Vénusz, az azt mutatja, hogy közel van az, amikor a nap besüti a földet, és kiderül az, hogy ott mi van. Hogy nem sötétség van, hanem most már világosság van. Akkor már nem lesz szükség a csillagoknak az útmutatására, mert a nap beragyog mindent, de amíg sötétség van, amíg szellemi vakság van, addig kellenek a csillagok, akik utat mutatnak. Ilyen a te életed is. Mutass utat, de ne a te erőd által, ne a te fényed által, hanem az Isten fénye által. Sajnos azt hallottuk ugye Ukrajnában, hogy az energia központokat bombázták az oroszok, és ezért nagyon sok sötétségre lehet számítani ott a télvíz idején, meg fűtés hiányra is. De a sötétség azért nagy baj, mert megnő a bűnözés. Mert a sötétség leple alatt elkövetnek az emberek olyan dolgot, rabolnak, fosztogatnak, amit ha lenne közvilágítás, nem tennének. Mert már az a kicsi fény is már elég ahhoz, hogy leleplezze az ő cselekedetüket. És az a kicsi fény, ez a fényforrás, ez az égő, ami ott van, hogy ez is mennyire fontos. És tudjátok, ez az élet, ez sötétség, amiben vagyunk benne. Ez élet sötétsége. De mégis ez egy olyan, mint egy alagút, mondjuk egy vasúti alagút, ahol belemegy az ember, és de látja, hogy ott a végén, ott van az a picike kis fényesség. És közeledik, ugye, mint az adventbe, várjuk az alagút végét, hogy kimenjünk onnan. Emlékszem gyerekkoromban, nagyon szerettem a déli pályaudvarra menni, mert ott volt az alagút előtte. És bementünk, és semmi kép, megszűnt a kép. És egyszer egy fiatal lány, így a 20. század derekán utazott a vonaton, a nagymamájával, és fölültök a vonatra, ilyen kabinos fülke volt ott, és egyszer csak a kabinba bejött egy katona, és az ő parancsnok a százados, leültek egymással szembe. És hát ez a fiatal lány, aki nagyon szép volt, meg ez a fiatal katona, elkezdtek egymás szemébe nézni, nem vették le tekintetüket egymásról. Tehát ott lehetett érezni, ott nem csak az agapé volt, hanem ott nagyon megtetszettek egymásnak. És egyszer csak jött egy alagút, teljesen egy sötét alagút. És amit lehetett hallani, az egy elcuppanó csók, és utána egy hatalmas nagy füles. És még ott voltak az alagútban, és gondolkozik a nagymama, hogy ez a pimasz katona megcsókolta az én unokámat, de megérdemelte ezt a nagy fülest. Gondolkozik az a lány, hogy hát megcsókolt ez a katona, csak kár, hogy a nagymamám ekkora fülest lekevert neki. Gondolkozik a százados, hogy ez most mi volt. Azt mondja, hogy hát ez a katona megcsókolta ezt a lányt, csak kár, hogy a nagymama engem talált el a fülesébe. És gondolkozik a katona, és örül magába, azt mondja, hogy milyen nap ez a mai. Megcsókoltam egy gyönyörű lányt, és úgy lezavartam egy fülest a századosnak, hogy nem tudta, hogy ki volt az. És tudjátok, a sötétségben ez élet sötétségében is nagyon sokan, nagyon sok huncutságot vagy bűnt megúsznak. És azt mondja az ige, hogy mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely ki ne tudódna, és ismertné ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok az igét. Ezt Jézus akkor mondta, amikor elmondta a magvetők példázatát, hogy szól a mag, de hogy milyen talajba, milyen szívbe hull bele. Vigyázzatok, hogy hogyan hallgatjátok, mert minden gondolatunk, tettünk napvilágra fog jönni. Nem erre, nem ez a mi napunknak a világára, hanem az Isten fényességének a világára fog jönni. Én kívánom azt, hogy ebben az adventben, ebben a várakozásban, amivel már megint közelebb kerültünk ahhoz, hogy találkozunk az Úr Jézussal, hogy tudjunk figyelni az Istennek a beszédére, az igéjére, mert az Isten igéje az, ami megmenti az életünket az örök kározattól, hogyha hiszünk az Úr Jézusban. És nagyon drágák ezek a pillanatok, amikor itt lehetünk, és nem üldöznek bennünket, nem tiltják meg, hogy összejöjjünk, hanem itt lehetünk az Istennek a házába, és figyelhetjük az ő igéjét. Hogy segítsen bennünket a jó, hogyha be tudjuk tölteni azt a küldetést, amire hívott bennünket, és tudjunk olyan fényesek lenni, mint a csillagok az égbolton. Amen.